Jó napot kívánok! Két könyv, két nagyon különböző témával, ezt hoztam ma önöknek. Előbb az egészséges táplálkozás lesz fókuszban, alapanyagokról hallanak, amelyek hosszú távon megmenthetik az életünket. A magyar superfoodról lesz szó már is, Szabó Adrien dietetikus könyvéről. Azután pedig egy másik éltető elem, a humor lesz a témánk, illetve az, milyen könyv születik, ha valaki a kijárási korlátozás 50 napjának jellemző helyzeteit egy vidéki kisember életére vetíti. Feri naplója a karantén idején, Orosz György humorista lesz a második órában a vendégem. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
A superfoodok jellemzője, hogy kiemelten sok pozitív tulajdonságuk van, amelyek mellett a negatív vagy haszontalan jellemzőjük eltörpül. Szabó Adrien dietetikus remekül felépített könyvében 106 szuper élelmiszer és a belőlük készült 65 izgalmas, incsiklandú és egészséges finomság receptje kapott helyet. Az alapanyagok beszerzése sem okoz gondot, mert a hazai termelőhelyekről és az aktuálisan elérhető termények listájáról is tájékozódhat az olvasó. A kötet a tudatosság, a fenntarthatóság és a környezetbarát táplálkozás jegyében készült. Hogy miért fontos ezeket az alapanyagokat rendszeresen használni, és melyik zöldségnek, gyümölcsnek mi a szuper ereje, erről is beszélgetünk a szakember szerzővel. Mit tud az aszaltszilva, a homoktövis, az áfonya, szeder és társai, amit más növények nem? Tehát, hogyha a superfoodról beszélünk, akkor ők miben a legjobbak?
Az az érdekes, hogy ezek nem feltétlen sokkal jobbak, mint az összes többi, de az elmondható róluk, hogy ezek nagyon színes gyümölcsök, vagy éppen, hogyha zöldségekről is van szó, akkor ezek színesek, és általában ezek a színanyagok olyan növényi vegyületek, amik intenzíven szerepet játszanak az egészség támogatásában, hosszú távon rendszeresen fogyasztva, abszolút prevenciós szerepük van, tehát betegség megelőző szerepük lehet, és például az antioxidáns kapacitásuk, tehát a szabad gyökkötő képességük az nagyon magas. És ugye a mindennapi stressz során a rohanás, a munka, a túlóra miatt, meg a normál anyagcsere folyamatok során is keletkeznek ilyen szabad gyökök, és ezeknek a megkötésében segítenek ezek a superfoodnak is nevezhető gyümölcsök, zöldségek.
Miért kezdtél el ezzel a témával foglalkozni? Úgy érezted, hogy kicsit mostoha sorsa van a bizonyos zöldségeknek, vagy gyümölcsöknek akár, tehát nem tudjuk róluk, hogy mennyit nyerünk velük, vagy egyszerűen szereted volna, van egy könyv, amiben minden benne van, amit az egészséges jó ételekről, hasznos alapanyagokról tudnunk kell?
Amire a szakmámat is választottam, ugyanaz inspirált kicsit így a könyvírásban is, hogy annyira csodálatos, hogy a sok betegséggel, amivel küzdünk, nem csak gyógyszerrel tudjuk gyógyítani, hanem milyen jó komplementere, kiegészítője lehet az egészséges táplálkozás és a megfelelő életmódnak. És igen, nagyon sokan nem fogyasztanak megfelelő mennyiségű gyümölcsöt, zöldséget, egyrészt mert esetleg nem is szeretik, és azért meg kell szeretetni velük egy szép szakácskönyvvel például, vagy mert nem tudják, hogy milyen hatása van ennek, mert sokkal nagyobb reklámja van mondjuk egy táplálékkiegészítőnek, ugyanis azt el kell adni. A gyümölcsöket, zöldségeket úgy kifejezetten nagyon reklámozni a tévében nem szokták.
Hát vagy legalábbis, hogyha reklámozzák műsorokban, használják az avokádót, egy csomó olyan alapanyagot, ami máshol terem. A te könyve de azért nagyon izgalmas, mert hát itt van a környezetünkben minden.
Így van. Egyrészt talán azt mondják egy paradicsomra, paprikára, hogy azt megszoktuk, az annyira nem érdekes, azért nem is gondolják, hogy annak is van ilyen szuper képessége, mint mondjuk egy avokádónak. Illetve nagyon sok a téves információ, tehát amikor valaki jön hozzám, és azt mondja, hogy de hát azt hallottam, azt olvastam, hogy az avokádó, és azt olvastam, hogy a kókuszolaj például, az embereket valahogy a nem helyes információ találja meg, és ezért is fogyasztják ezeket, nem csak mert egzotikus, hanem mert ezek érdekesek, erről fogalmaznak meg olyan cikket, ami azt kommunikálja, hogy ezek kellenek az egészség megőrzéséhez. Az egyik fő célom a könyvvel az volt, hogy magyar alapanyagokat használjak, hogy a környezet egészségét támogassuk. A másik célom meg az volt, hogy a helyes információ átadásával, az emberek edukálásával, az egészséges életmód kialakításában is segítsek. Tehát, hogy annyira örültem, hogy bármit leírtam a könyvben, nem ütközött ez a két cél egymással. Tehát, mikor leírom, hogy a pálmazsír nem egészséges, a föld szempontjából, mert környezetszennyező elképesztő módon, és hogyha most ebbe belemennék, akkor nem végeznénk ma. A másik pedig, hogy ez az emberi szervezet számára sem egészséges, holott mindenhol azt látjuk, hogy ha reformételeket készítünk, ahhoz kötelező, hozzávaló a kókuszolaj, vagy minden késztermékbe érdemes megnézni, a boltok polcain mindegyikben van pálmazsír.
És mi az, ami ehelyett például eszünkbe sem jut?
Erre megvan már is a válaszom, mert pont tegnap is egy kismamánál ezzel találkoztam, hogy repceolaj. Mondom, hogy repceolajat lehet használni ugyanúgy íztelen, tehát sós és édes dolgot is el lehet vele készíteni. Hőstabil, tehát nagyon magasan van a füstpontja, jól bírja a hőkezelést, tehát lehet vele szintén sütni. És hazai. Mm-hmm. És nagyon jó a zsírsav összetétele. Akár még kedvezőbb is lehet, mint az olívaolajé, de hát az olívaolajról tudjuk, hogy nagyon egészséges. És attól félnek az emberek, hogy a repceolaj azért nem jut senkinek eszébe, mert hogy annak erős íze van. És ma már nincsen benne az az erukasav, ami azt az intenzív, keserű ízét okozza a repceolajnak, úgyhogy sok mindenkinek eszébe se jut, pedig a repceolaj az egy nagyon jó alternatívája lenne. Benne is van egyébként a függelékben a helyettesítési táblázatban.
Kiemelnél néhány olyan zöldséget vagy gyümölcsöt akár, aminek elmondod, hogy miben rejlik a szuper ereje, mert hogy mindegyiknél, a könyved úgy épül föl, hogy mindegyiknél ott van egy recept, és a meghatározó alapanyag, amit meg akarsz mutatni, ott van a szuper erő már az oldal tetején.
Aki eddig utálta a zöldségeket, mert azt mondta, hogy az nyúlkaja, és elolvassa, hogy mi minden tud egy zöldség vagy egy gyümölcs, akkor utána mohón keresi a piacon a minden többféle salátát meg zöldséget, hogy minél jobbat el lehessen belőle készíteni, és volt már olyan, aki azt mondta, hogy ismerve az alapanyagokat, összeállított végre olyan salátát, ami tényleg finom is volt. Hát én azért emelném ki most hirtelen a tököt például, mert van itt ebben a könyvben egy tök főzelék, amivel kicsit azt is leírom, hogy hogyan lehet korszerűen főzeléket készíteni, tehát hogy felejtsük el az ovis és a menzás tök főzelékeket, hogy hogyan lehet jól főzeléket készíteni, illetve a mai világban, bár a tök nem izgalmas, de nagyon fontos lenne, mert ugye lépten nyomó mindenki fogyni szeretne, és a töknek nagyon alacsony a kalóriatartalma, gyakorlatilag én soha nem számoltatom a pácienseimmel a szénhidrát tartalmát, sem a kalória értékét, gyakorlatilag nincsen neki, mégis van benne vízben oldódó rost, tehát hogyha valakinek mindenféle pufadásos, meg emésztési panaszai vannak, és elkészít mondjuk egy töltött tököt, amiben jó ízesen lehet rakni a tölteléket, akkor a mai 21. századi ülő életmódunkhoz nagyon jól tud igazodni a tök. A céklát azt én azért szeretem nagyon, mert nagyon jól lehet vele színezni az ételeinket, tehát nagyon jól izgalmassá tehető egy-egy recept vele, és a cékla az egész évben szinte megtalálható, vagy frissen, vagy pedig nagyon jól tárolható jó sokáig, és például itt a könyvemben van egy karobos málnás cékla muffin, és itt a céklától lesz nagyon szép színe ennek a muffinnak, és a cékláról azt érdemes tudni, én először, amikor sporttáplálkozással kezdtem kicsit foglalkozni, akkor azt találtam a cékláról, hogy cékla lé fogyasztva, intenzívebb mennyiségben, egy állóképességi verseny előtt, akkor az segíthet fokozni a teljesítményt, illetve rendszeres fogyasztás mellett akár vérnyomás csökkentő hatása is lehet kis mennyiségbe. Véletlen se hagyja el senki az orvos által felírt vérnyomás csökkentőt, de kiegészítésként, vagy egy kisebb probléma esetén abszolút lehet ennek hatása is, elképesztő magas színanyag tartalma van, tehát antioxidánsként is működik abszolút. És akkor most itt erre a karobos málnás muffinra, ha kitérhetnék egy pillanatra, talán ez egy kakukk tojás a könyvben, mert a karobpor az nem terem meg Magyarországon, viszont előszeretettel használunk kakaót, kakaóbab töretet, csokit, étcsokit, akár csomagolásmentesen is meg lehet venni, viszont kakaó az Európában sem terem. Ez a karobpor pedig, vagy hát a karob növény maga, az megterem Spanyolországban, illetve például Cipruson is, és akkor ha már valami csokira hasonlító édességet szeretnénk fogyasztani, akkor már egy kicsit kisebb az ökológiai lábnyoma, hogyha ezt választjuk, illetve ugyanúgy nagyon egészséges lehet kis mennyiségben, mint például a kakó, viszont gyerekek is fogyaszthatják.
Padlizsán, volt ott padlizsán étel, amiben mindenféle dolgok voltak beletöltve, úgy emlékszem.
Igen, a túróval töltött.
És azt írott, ami nagyon fontos például, hogy hőkezelés hatására, sütés-főzés hatására, hogy ezeket a szupererejüket nem veszítik el.
Igen.
És írtad a padlizsánnál, hogy kifejezetten jót tesz neki a hőkezelés.
Így van. És az a nagyon érdekes, hogy ugye a magyaros konyhát azt sokszor negatív kritika éri, és a magyaros konyhával sosem az a baj, hogy sok hagymát használunk, mert például a vöröshagyma, fokhagyma is ezt az antioxidáns kapacitását, ezt a nagyon egészségtámogató fitonutriens tartalmát, ezt megőrzi a főzés során, tehát jó nagyon sok hagymával főzni. A magyaros konyhával nyilván az a baj, hogy nem mérjük ki kanállal az olajat, hanem öntjük a zsírt vagy az olajat az ételek alá, illetve hogy kevés zöldséget és gyümölcset tartalmaz. Tehát a hagyma az sosem baj. És akkor kiemelném még talán mondjuk legyen szó a spárgáról, amiről leírom, hogy a csontok egészségét is támogathatja. És nagyon érdekes, hogy a vegán táplálkozás során ugye előjön, hogy kalcium nem csak a tejbe van, hanem például van a brokkoliban is. Tehát az fontos, hogy persze van ezeknek kálcium tartalma, meg a csontok egészségét támogatja, azért attól, hogy a zöldségekről és a gyümölcsökről, olajos magvakról, gabonákról írom le a superfood tulajdonságát, vagy a szupererejét, az nem jelenti azt, hogy ne lehetne superfood mondjuk egy tejtermék is, vagy egy tojás, vagy egy hús, és a könyvben egyes ételeknél kis szövegdobozokban írok is ezekről, hogy a fővonal azért a növényi táplálkozás, nem azért, mert az egyedül állóan segít a környezettudatosságban, hanem mert azt hangsúlyozni kell, tejterméket, húsokat azért mindenki, vagy nagyon sokan fogyasztunk magunktól is, néha túlzott mennyiségben is, de fontos tudni, hogy azoknak is megvan a maga helye a táplálkozásunkban.
És ez milyen spárgás étel, amit néztem?
Ez egy padlizsános, paradicsomos, hajdinás egy tál. Nehéz volt egyébként a receptjeimnek nevet komponálni, mert igazából én nem az alapján főzök, hogy milyen ételt készítsek, hanem hogy milyen zöldséget pakoljak össze mivel, és utána egy frappáns nevet megfogalmazni a sok-sok összetevőhöz, az igen komoly feladat volt, de hát így háromsoros címe lett némelyik ételnek, és akkor itt a padlizsánban elkészítve többféle zöldséggel, ebbe is van például fokhagyma, és akkor ezen vannak rajta ráfektetve a grillezett spárgák, illetve maga ez a grillezett sajt.
És amikor összepárosítod, vagy egymás mellé társítod ezeket az alapanyagokat, akkor az ízharmónia lényeges neked, vagy ez a szupererő, hogy egymást is akár erősítik? Milyen szempontok számítanak nálad?
Igazából én teljesen intuitíve állítom ezeket össze, viszont az fontos, hogy mindig megnézem, leellenőrzöm, hogy ami a tányéromon van, az elég színese. Tehát amikor a receptek tervezésénél elképzeltem mondjuk, hogy a hajdina az kicsit barna, a padlizsán bár lila a héja, de mikor elkészül, az is kicsit barna lesz. Paradicsom, hogyha az kicsit elveszti a színét, az is barna lesz, akkor mondom, oda kell valami más szín még, és akkor így került oda a zöld spárga. Ugyanis ezek a növényi anyagok, ezek erősítik egymás hatását, illetve, hogy ez a színeket ellenőrizni, hogy elég színes-e a tányérunk, én azt szoktam javasolni, hogy már esetleg bevásárlásnál is érdemes nézni, hogyha mondjuk csak paradicsomot vettünk meg almát, akkor az még csak piros, meg mondjuk vettünk egy kis vörös hagymát, akkor ott gondoljuk végig, hogy valami zöldet is haza kellene vinni, vagy valami lilát, vagy valami sárgát, hogy ez jól tudja ellenőrizni, hogy ne legyen az véletlen, hogy egy oldalon táplálkozunk.
Mennyire fontos az, hogy milyen betegségekkel vehetjük fel könnyebben a harcot? A könyvedben mennyire fontos az, hogyha ezeket bevezetjük a mi étrendünkbe? Egyrészt, másrészt pedig, hogy ez egy hosszú távú befektetés, hogyha így kezdünk el étkezni, vagy pedig van olyan, ami már nagyon hamar megmutatja a hatását.
Alapvetően a tipikus civilizációs betegségeket, amik előfordulnak mostanában, nagyon sokszor kapcsolódnak ezek az elhízáshoz is. Tehát az elhízásból adódó olyan betegségeket, annak köszönhetően, hogy több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk, vagy például, ahogy a könyvbe leírom, hogy hozzáadott cukor nélkül készítjük az ételeinket, azzal gyakorlatilag egy azonnali hatás nem érhető el, de rövid távon tapasztalhatjuk, hogy már egy-két hónap alatt akár néhány kilót le lehet adni, és ezeknél a krónikus betegségeknél mondjuk vérnyomás probléma, akár egy aszma, hogyha valaki lead néhány kilót, akkor szignifikánsan mérhető az állapotjavulás már néhány kilótól is. Illetve olyan betegségek megelőzésében lehet még szerepe az egészséges táplálkozásnak, mint például daganatok, gyulladásos folyamatok, vastagbél daganatok, abszolút ezekben szerepe van a táplálkozásnak, meg tipikus jelenkori probléma a divertikulumok, illetve amik be is tudnak gyulladni a divertikulitiszek, ezeknek a megelőzésében is nagyon nagy szerepe van ennek a rostban gazdag zöldségekben, gyümölcsökben gazdag táplálkozásnak. Tehát fontos, hogy ezek a tápanyagok bejutatása nem azonnali hatást vált ki, tehát nem olyan, mint beveszem a fejfájásra a gyógyszert, és egy óra múlva elmúlik, hanem határozottan hosszú távon, rendszeresen fogyasztva, nem kampányszerűen. Tipikus probléma még, nagyon sokan jönnek hozzám is, meg látom a kollégáimon is, mindenféle intoleranciával, emésztőrendszeri panaszokkal betegek, és az sokszor nagyon jól kezelhető azzal, ha fokozatosan emeljük a rostban gazdag zöldségek, gyümölcsök mennyiségét, és nagyon sokan panaszkodnak, hogy puffadnak, és akkor ágálnak ellene, hogy még fogyasszak több zöldséget, gyümölcsöt, mikor így is puffadok, és megfelelő ütemben emelve ezeknek a napi beviteli mennyiségét, nagyon szép eredményeket lehet elérni. Ez a könyv célja, hogy azt írjam le, hogy nem egyedülállóan a tipikus szuperfoodok, és most bocsánat, hogy megint az avokádót, meg a chia magot emlegetem, meg a goibogyót, meg az áfonyát, nem ezek önmagában kellenek. Benne lehetnek ezek is. Nem rosszak ezek, persze, hogyha a környezet szempontjából értékeljük, akkor egyáltalán nem ideális, de megtalálható mindegyiknek a magyar megfelelője, és az a kulcs ezekben, hogy ne egyet-kettőt fogyasszunk néha-néha piedesztára emelve, hogy milyen szuperereje van, hanem lássuk meg, hogy mindegyiknek abban van a szuperereje, hogyha rendszeresen fogyasztjuk, naponta 4-szer, 5-szer, 6-szor eszünk valamilyen zöldséget és gyümölcsöt, és rendszeresen jelen vannak a táplálkozásunkban nyersen is, megfőzve is, ugyanis van, ami nyersen tud jobban hasznosulni, valami például megfőzve, tehát például ne csak nyersen rágcsáljunk sárgalépát, mert a bétakarotin az főzés után jobban hasznosul, illetve hát nyersen nem is lehet mindent megenni, mert valami mérgező nyersen fogyasztva, tehát a változatosság a lényege ennek az egésznek.
Ilyen szépségek vannak a könyvedben, hogy zöldséges gesztenye, krémleves dióval és pálinkás mazsolával, amiben nem a pálinka a superfood, vagy igen?
Nem, de ez nagyon érdekes, hogy a pálinkát említjük most, mert elmondanám, hogy az egyik receptben pedig szalonna van, amivel azt akarom megmutatni, hogy nem kell kizárni valamit 100%-osan, tehát kis mennyiségbe mindennek lehet valamilyen formában helye.
És itt ebben ugye a gesztenye az, ami izgalmas.
Így van. Például a gesztenyét nagyon sokan tiltják, mert hogy magas a szénhidrát tartalma, de ez nem egy egyszerű szénhidrát tartalom, hanem nagyon jó rost forrás, meg az erek egészségét támogatja például. És nekem ez egy tipikus karácsonyi ételem egyébként, ez a gesztenye krémleves, ugyanis akkor van szezonja, nem pedig nyáron. És karácsonykor nagyon sokan szeretnénk lenyűgözni a családot, vagy vegyük inkább az ünnepeket általánosságban, és minden szezonban van valami olyan különlegesség, amivel lehet lehengerlő menüt készíteni.
Mondom a következőt, ami nagyon tetszik. Pirított vargányás parajos tészta, zöldségkrémmel és pirított magokkal. És ugye a paraj, az nyilván fontos dolog, mindenki szereti a spenótot, de itt a vargánya van fókuszban.
Így van. Egyébként ez az én egyik kedvenc receptem, hogy megjelenésre is szerintem nagyon szép, illetve ez abszolút egy vegán életmódba is beilleszthető. A gombákat sokszor elfelejtjük, azok szegények rendszertanilag is kicsit így a növény és az állatvilág között vannak. Szintén nagyon alacsony a kalóriatartalmuk, nagyon magas a rost tartalmuk, sokan nehezen is tudják emészteni, tehát például ilyenkor szoktam javasolni, hogy legyen inkább gomba krémleves, vagy mondjuk például az a vegán, aki azért fogyaszt gombát, mert van fehérje tartalma, náluk is szoktam javasolni, hogy néha legyen ez a gomba leturmixolva, mert a sejtfal az olyan rész, amit nem igazán tudunk lebontani, és akkor nem tudunk hozzáférni a benne lévő fehérjéhez. De igen, itt a vargánya van benne, csak azért, hogy ne higgyék azt az emberek, hogy a gomba az mindig fehér, unalmas, és csak a csiperke lehet.
Egy átlagosan főzőházi asszony étrendjébe is ezek becsempészhetők, vagy beilleszthetők, mert van itt csilisbab, és van például pizza.
Ilyenkor arra szoktam kérni, hogyha valaki hagyományosabban főz, és megörül neki, hogy ó, van ebben hús, a 65 receptből 11 húsos étel van, arra fontos figyelni, hogy milyen mennyiséget írok, tehát nem csak a hozzávalókat megnézni és intuitívan bevásárolni, hanem azt is megnézni, hogy abból a bizonyos szalonnából mennyit javaslok én egy főre, mert én szeretném nem kizárni a húskedvelőket ebből az egészségtudatos és környezettudatos táplálkozásból, ezért is van benne húsos, illetve szeretném megmutatni, hogy hogyan kell mértékkel fogyasztani a húsokat. A szemléletváltás ez volt a fő célom vele, és ezért kezdem a könyvet egy olyan bevezetővel, amiben leírom az egésznek az elméletét, hogy hogyan is lesz valaki környezettudatos a táplálkozásával, hogy értsék, hogy utána az egyes receptekben az egyes mennyiségek vagy hozzávalók mi alapján kerültek oda. Én remélem, hogy sikerült olyan jól megírni ezt, összeállítani ezt a könyvet, hogy legyen benne egyfajta ilyen irányváltás. Említettem az intoleranciákat, hogy az mennyire gyakran van jelen itthon, és sokszor keressük az okát, és nem mindig egy konkrét immunválasz van emögött, hanem lehet a sok összegyűlt mindenféle anyag, ami esetleg a külföldről származó idegen, mindenféle vegyszer, ami így az évek során a fejlődő technológia miatt rá vagy belekerül a terményeinkbe. Úgyhogy amikor azt mondom, hogy ez a könyv a saját és a környezetünk egészségét is támogatja, akkor azért is van, mert csökkentjük az élelmiszer kilométert, közelebbről érkezik, illetve a mi egészségünket is támogathatja, mert persze magasabb a vitamin meg ásványanyag tartalma egy helyben termő, kevés időt szállított terménynek, illetve nincsen rajta több egyéb olyan növényvédőszer maradék, ami esetleg hosszú távon felhalmozódva okozhat mindenféle intoleranciát.
Az egyik kedvencem egy ilyen barackos, vegyes, gyümölcsös pitel, mert ez olyan, mint egy festmény. Abba elmeséled, hogy mi van, mert hogy például milyen lisztet használsz?
Alapvetően ez egy gyümölcsös pitel, aminek a tésztája az gyakorlatilag teljes kiörlésű liszt nagy részben. Azt hiszem, egy kicsi fehér lisztet is használtam hozzá. És az az érdekessége ezeknek a linzer tésztáknak, hogy liszt, valamilyen zsiradék, és akkor ehhez még lehet adni akár egy tojást, akár ha nagyon törik, akkor egy kevés vizet, és gyakorlatilag ezt kell belenyújtani az egész formának az aljába, és akkor a töltelékben gyümölcsök vannak, ami éppen elérhető. Tehát azt hiszem, szeder van benne, barack, megy, málna. Ezek vannak összekeverve zappehellyel, hogy amikor utána kisül és szeletekre vágjuk, akkor valami mégiscsak összetartsa ezt az egészet. De igazából ide bármilyen gyümölcs kerülhet, de mivel van ebbe savanykás gyümölcs is, meg édes is, ezért én nem tettem bele cukrot egyáltalán, hanem hagytam, hogy mindenki megérezze a gyümölcsök összesült ízét, a kicsit zselés állagúra megsült zappehellyel együtt, hogy felfedezzük újra, hogy milyenek ezek az ízek cukor nélkül, és hogy élvezzük a gyümölcsöknek a harmóniáját, tehát azért van ebbe ilyen sokféle gyümölcs.
Magyar Superfood, 65 szuperétel, 106 szuperélelmiszer. Szabó Adrien dietetikussal beszélgettünk receptkönyvéről, ami a Book kiadó gondozásában jelent meg. Most hírek, azután Feri naplója a karantén idején, Orosz György humorista lesz a vendégem.